még egy ideig biztosan velünk marad a magas infláció. Az Equilor senior elemzője azt mondta, hogy az év második felétől kezd el visszatérni majd a fogyasztói árindex a jegybank úgynevezett tolerancia sávjába, eközben erős gazdasági növekedésre, viszont az előirányzatnál magasabb költségvetési hiányra lehet számítani. A magyar gazdaság és a forint kilátásairól Varga Zoltánt Imre Lőrinc kérdezte.
Idén mire számíthatunk, hiszen azért ez a decemberi adat, főleg a maginfláció 6% feletti mindenkit meglepett, beleértve a jegybankot is, ugye rögtön fel is gyorsította a kamatemelési ütemét, valószínűleg erre válaszul. Szóval, hogy idén letörhet-e az infláció, alacsonyabb lehet-e az éves infláció, mint a tavalyi volt, vagy nagyjából ugyanazon a szinten maradunk?
Nagyjából maradhatunk ugyanazon a szinten, egy hajszányival alacsonyabbra számítunk 4,8%-ra az idei évben. Az év első felében mindenképpen magas értékeket várunk még, azonban ugye tavasztól belép a bázishatás, ami némileg visszafoghatja az infláció ütemét, illetve most, ha viszonylag erős szinten tud maradni a forint, akkor az importált infláció kockázatai is csökkennek, tehát ez is lefelé szorítja, de arra, hogy a jegybanki célérték, hogy a 3%-os szint elérésre kerüljön az előrejelzési horizonton belül nem számítok, a tolerancia sávba sikerülhet majd visszatolni, tehát a 4%-os szint alá, és az már egy nagyon jó eredménynek számítana majd.
Erős gazdasági növekedés várható, ugyanakkor velünk maradhat egy komoly hiány. A kormányzat ugye bejelentett azért több intézkedéseket, például beruházástoppot, vagy külön kiskereskedelmi adóemelést is, ugye, de összességében szerinted idén markánsan vissza lehet térni az egyensúlyi politikához, költségvetési politikához, vagy azért ebben lesznek továbbra is hiátusok, például olyan hiátusok, amiket azért a jegybank követelne a kormányzata, hogy lépjen meg.
Igen, egy nagyon nehéz feladat lesz a költségvetési hiány leszorítása. Ugye optimistának tűnik a kormány előrejelzés vagy célja az 5% alatti hiány. Ugye itt több kockázati tényező is van, egyrészt az uniós források beérkezése körüli bizonytalanság, másrészt a jelentős állami transzferek, ami az év elején juttat a lakosságnak az állam, gondolok itt a 13. havi nyugdíjra vagy az SZIA visszatérítésre. Én azt gondolom, hogy a hiány csökkentése érdekében a második fél évben a jelenleginél jóval szigorúbb fiskális politikára lehet szükség. Az, hogy ezt milyen csatornákon keresztül fogja majd megtenni a kormány, az egy nagy kérdőjel, de mindenképpen szükség lehet rá. És ez esetben, hogyha sikerül áttérni egy szigorúbb politikára, akkor én 5,5%-os hiányra számítok évvégén.
Gondolom ez a szigorúbb költségvetési politika akármilyen színezetű is lesz az új kormány jellemző lesz a második fél évben. Mit vártok egyébként a forinttól? A választások előtt is már heves volatilitás jellemezheti a forint piacát, és a választások után a két szenáriót figyelve merre mozdul tovább az árfolyam egyáltalán? Lehet-e már ezt árazni, előrejelezni, hogy a forint úgymond most idézőjelben, mintha megszemélyesíteném, minek örülne jobban?
Én azt gondolom, hogy ugye az év egészében az év elején még erősebb forintra számítunk, majd a második fél évben külső tényezőknek köszönhetően, elsősorban itt az amerikai, várható amerikai monetáris szigorításnak köszönhetően egy mérsékelten és fokozatosan gyengülő pályára állhat, évvégére 365-ös euró árfolyamot várunk. A választás előtti hetekben már megemelkedhet a volatilitás. Én azt gondolom, hogy mindenképpen a stabilitás tenne jót a forintnak. Nem gondolnám, hogy tartósan, tehát a választásnak bármilyen eredménye lesz, nem gondolnám, hogy tartósan kibillenne erről a pályáról, viszont ugye van egy nagyon erőteljes rövidtávú kockázat, az orosz-ukrán konfliktus, ami érzékenyen érintheti a forintot, hogyha a helyzet tovább eszkalálódik.
Varga Zoltánt, az Equilor senior elemzőjét hallották, ma egyébként kamatot emelt újra a Magyar Nemzeti Bank, az egyhetes betéti tendert emelte meg 4,3%-ra, jelenleg 359 forint 50 filléren az euró. Nem áll meg az albérletpiaci drágulás, éves szinten 13% körüli árnövekedés volt 2021-ben, a fővárosban elszakadtak egymástól az árak. Az 5. kerületben történelmi csúcsnak számító 245 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, a 23. kerületben viszont csak 110 ezer. Mindezzel együtt a járvány előtti szintet még nem érte el a piac, emiatt az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint van még hely a drágulásra. Balogh Lászlóval Péler András készített interjút.
Hogyan állunk most, és mit várhatunk, milyenek lesznek idén az albérletárak? egy valóban érdekes év volt az albérletpiac szempontjából, hiszen januárban, tehát tavaly januárban több éves mélypontra estek vissza a bérleti díjak, és onnan kapaszkodtak vissza folyamatosan az év hátralevő részére. A khingatlan.com lakbérindex legfrissebb 2021. decemberi kiadványa arra világított rá, hogy ez a fajta visszarendeződés az év végére lelassult. Ez azt jelenti, hogy 2021. decemberében országosan 0,6%-kal drágultak az albérletek, Budapesten pedig 0,4%-kal nőttek a bérleti díjak az előző hónaphoz és novemberhez képest. Ez éves szinten 13, illetve 12,5%-os drágulást jelent, tehát látszik, hogy dinamikus volt az áremelkedés a kiadólakások esetében, de még mindig nem értük el, főleg Budapesten a járvány előtti albérletárak szintjét. Az is nagyon érdekes, hogy milyen nagy különbségek vannak akár a fővároson belül a kiadó lakások áraiban. Ezt leginkább azzal lehetne szemléltetni, hogy Budapesten belül az 5. kerületben gyakorlatilag történelmi csúcsot döntöttek már 2022. januárjában az albérletárak, hiszen átlagosan 245.000 forintért kínálták bérlésre a kiadó lakásokat és a kínálatban. Ez több mint 50%-os emelkedésnek felel meg, hiszen 2020. januárjában 160.000 forint volt az átlag. Ezzel szemben a 23. kerület volt a legolcsóbb a budapesti piacon, és ez tavaly januárhoz képest 29%-kal magasabb bérleti díjszintnek felel meg, jelenleg ugyanis 110.000 forint az átlagos havi bérleti díj. Ez azt is jelenti, hogy a legdrágább és a legolcsóbb kerület között 2,5-szeres különbségek vannak az albérletárak tekintetében.
Akkor, hogyha jól sejtem, a bérbeadók a főként a lokációt árazzák be.
A bérbeadók, és hát természetszerűleg a bérbevevők is, hiszen egy albérlő azért hajlandó külső területekbe költözni, akár a főváros esetében is, hogyha ezért cserébe alacsonyabb áron bérelhet lakás, vagy olcsóbb bérleti díjakat kell megfizetnie. Nagyon érdekes azt is látni, hogy azokat a régiós központokat, amiket kevéssé sújtott a koronavírus járvány, a folyamatos bérleti díj emelkedés jellemezte, hiszen 2021-ben Székesfehérváron 17, Veszprémben 8, Debrecen pedig 20%-kal nőtt az albérletek ára, és ezekben a megyeszékhelyeken szinte már budapesti bérleti díjaknak megfelelő összeget kérnek a tulajdonosok.
Meddig mehet ez még föl? Hol van az a határ, amikor már nem lehet több pénzt kihúzni a bérbevevőknek a zsebéből?
Tekintettel arra, hogy még nem értük el a járvány előtti szinteket az albérletárak tekintetében, biztos, hogy van még tere a növekedésnek, és ha elméleti választ kell adnom a kérdésre, hogy meddig emelkedhetnek az albérletárak, akkor határa csillagos ég, biztos, hogy meghaladjuk a járvány előtti árszinteket, az is biztos, hogy lesznek a bérleti díjak a jelenlegi szintnek másfél vagy kétszeresei. Az a kérdés, hogy ezeket az árszinteket milyen gyorsan érjük el. Egyáltalán nem mindegy ugyanis, hogy ez a fajta drágulás néhány év, vagy akár 5-10 év alatt valósul meg. Most azt látjuk, hogy jelenleg kedvezőbb helyzetben vannak a bérlők, mint a koronavírus járvány előtt, hiszen akkor az átlagos helyi nettó fizetés 50-60%-át kellett, vagy van, ahol még több részét kellett az átlag fizetésnek az albérleti díjra kifizetni. Most ez visszaszorult kb. 40-50%-os szintre, vagy van, ahol még ennél is kisebb részét kell a helyi nettó átlag fizetésnek egy átlagos albérletre költeni. Ez azt mutatja, hogy van még tere a növekedésnek, és az is nagy kérdés egyébként ebben, hogy vajon az eladó lakásoknak az árváltozása és a lakáshitelek drágulása milyen szinten fogja majd az embereket az albérleti piacra terelni, hiszen azok, akik nem tudják megfinanszírozni a lakásvásárlást, vagy éppen nem kapnak hitelt a bankoktól lakásvásárlás finanszírozására, valószínűleg az albérleti piacon fognak kikötni bérlőként, hogyha költözni.
De nem lehetséges pont ezzel együtt, hogy a különböző család támogatások, ingatlan vásárlási támogatások azok meg pont elszívják az albérlőket gyakorlatilag, hiszen azt mondják, hogy most kaphatok az államtól annyi pénzt, amiből inkább veszek valamit?
Ez biztos, hogy így van ideig óráig, de azért az látszik, hogy az albérletekkel szemben a vásárlás akkor jelent valódi alternatívát pusztán az állami támogatásokra hagyatkozva, hogyha az állami támogatások összege és a kedvezményes államilag támogatott vételek összege a vételár viszonylag nagy részét teszi ki. Ez pedig tipikusan nem azokban a nagyvárosokban jellemző, ahol egyáltalán bérleti piacról beszélhetünk, hiszen azért Magyarországon Budapest a legnagyobb albérletpiac, és ezen kívül van még 5-10-15 olyan város, ahol megfelelő mennyiségű a kínálat és a kereslet, hogy egyáltalán kiadó lakáspiacról beszélhessünk. Ezekben a településeken viszont pusztán állami támogatásokból nagyon nehéz elindulni a saját ingatlan tulajdon megszerzése irányába.
Vásárlásoknál azt látjuk, hogy az agglomeráció felé terelődik az embereknek a figyelme, pusztán azért, mert lehet, hogy nagyobbat tudnak venni, illetve a közlekedés az megvan oldva annyira, hogy mondjuk egy Budapest környéki településről viszonylag könnyen be lehet jutni a fővárosba. Az albérletpiacra is jellemző ez? Tehát az egyre növekvő árak terelik az agglomeráció felé a bérletet keresőket?
Érdekes módon ez pont ellentétes mintázatot mutat a koronavírus járvány fényében. Az agglomeráció felfedezése az pont a koronavírus járvány megjelenése előtt volt jellemző a nagyvárosokra, illetve a fővárosra, hiszen már ott már olyan szintet értek el a bérleti díjak, hogy megérte kicsit távolabb tekinteni a bérlőknek, annak érdekében, hogy még olcsóbban tudjanak ingatlan bérelni. A koronavírus járvány, ahogy a felvezetőben is hallhattuk, leverte az albérletárakat, és ennek megfelelően a bérlők is újra felfedezték maguknak a nagyvárosi albérletpiacot, tehát nincsenek rá kényszerítve, hogy az agglomerációs településeket válasszák.
Van alku lehetőség még a piacon?
Most a jelenlegi helyzetben, amikor emelkednek a bérleti díjak, ez annak is köszönhető, hogy most többen bérelnek kiadó lakást, mint mondjuk a koronavírus járvány első hulláma idején, ezért alkura nem nagyon van lehetőség, hiszen a piac már eleve átárazta magát. A megnövekedett alku akkor merülhet föl, hogyha vagy nagyobb mennyiségű kínálat érkezik a piacra, vagy egész egyszerűen elfogynak a bérlők, tehát már nem tudják megfizetni azt a bérleti díjszintet, amit a tulajdonosok meghatároznak. Egyelőre most egyik helyzet sem áll fent.
Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották. 10 óra 26 perc van, 4 perc múlva fél 11-kor jövünk a legfrissebb hírekkel a reggeli monitor végén.